Kedves testvéreim, álljunk fel is, nyissuk meg a szentírásainkat. Nehémiás próféta könyvéből olvasom. Már a felolvasott igéből fogok néhány igét megismételni. A Nehémiás könyvéből, az első fejezetből, a harmadik verstől az ötödik versig, illetve a hatodik versig. Tehát Nehémiás könyve, első fejezet, harmadik versétől a következőképpen találjuk megírva Istenek szent igéjét. És mondának nékem, tudnélik Nehémiásnak, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban, nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, a kapui tűzben megégettek. Hogy pedig meghallám-e beszédeket, leültem és sírtam. És keseregtem napokon át, s bőtölék is imádkozám a mennek Istene előtt. És mondék, kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetségét és irgalmasságot az őt szeretőknek, és az ő parancsotait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemei legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, s az én atyámnak háza vétkeztünk. Amen. Az Úr áld meg az igéjét, imádkozunk. Áldunk és magasztalunk téged, áldott Urunk Istenünk ezen a mai délelőttön. Azért, hogy újból, Uram, megnyithatjuk a te szavadat. Köszönjük, Urunk, hogy van szavad hozzánk. Kérünk, Istenünk, hogy áld meg a mi szívünkben. Segítsél meg, Uram, hogy ne csak hallgatója legyünk a te igédnek, hanem megtartó is. Könyörgünk, Urunk, hogy add, hogy mindazt, amit megértünk valóban, a hétköznapokban, Uram, tudjuk cselekedni is. Imádkozom, Uram, hogy áld meg a további perceket is a te nagy nevedért. Amen. Tessenek helyet foglalni, és kérjük szeretettel az énekkar szolgálatát.
Az imád a szánt idő, szabíts ráj bőt és dítsd az Uram. Szállnak rökke percet, és évek tűnnek el, és ura időnek, és neveztek el. Énekre is szánt
szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ezen a mai délelőttön, Isten házában. Örülök, hogy itt lehetek a testvérek között. Hozom a beszecei testvérek és a körzetnek a köszöntését, ahogy Isten kegyelméből már jó néhány esztendeje szolgálok. Hát mivel először vagyok itt a testvérek között ilyen minőségben, én néhány mondatban röviden szeretnék bemutatkozni. Az én nevem Kelemen Sándor, ugye a testvérek már hallották, én volnék az egyik Kelemen Sándor, tudnélik többen is vagyunk Marosvásárhelyen. Is, mert Marosvásárhelyről származom, A másik Kelemen Sándor pedig ő Marosvásárhelyen szolgál. Ő székelyudvarhelyi származásilag. Egy olyan családban születtem, nevelkedtem, ahol a szüleim még nem hívők, de úgy vannak valahogy, ahogy mondta egyik alkalommal, ami megváltunk, hogy közel vannak az Isten országához. Még nincsenek benne, de hiszem, hogy eljön az a nap, amikor közel lesznek, nem csak közel lesznek, hanem benne is lesznek. Egy olyan családban születtem, ahol hát többféle vallás található, megkezdve a római katolikus vallástól egészen a reformátuson, unitáruson, egészen a baptistáig, szinte minden található a mi családunkban. De nem ez a fontos, hanem az, hogy gyerekkoromban egy olyan családban nevelkedtem, ahol elég sokat jártam templomban, és nagyon szerettem templomba járni. Sok mindent elkezdtem ugye az életem során, folyamán, több mindent abban is hagytam, de a templomba járás az egy olyan dolog volt az életemben, amit egészen picin koromtól már elkezdhettem, Isten kegyelméből, aztán tovább folytattam, ahogy nagyobb lettem, egyedül is már mentem a templomban. Olyan is volt, hogy jöttek a rokonok, hát én azt mondtam, hogy most nekem mennem kell a templomban, elnézést kérek, ott van a helyem, és ők megértették, és nyilván, hogy elbocsájtottak. Az életemben különböző próbák is értek, kisebbek, nagyobbak, és 12 éves voltam, amikor életemben először kaptam Bibliát a kezembe. Nagyon-nagyon örültem neki. Tudnilik, addig nem volt a családban Biblia. Imádkoztunk, templomba járni jártunk, de Bibliát olvasni az nagyon ritka dolog volt a mi családunkban. És amikor ezt a Bibliát megkaptam, akkor az első dolog, amit úgy bennem megmaradt, hogy hát olyan vékony volt a Biblia. Megnéztem, hát nyilván azért volt vékony, mert csak az Új Szövetség volt benne. És nekem ez egy kicsit kellemetlen volt. Én már akkor tudtam, hogy van Ószövetség és Új Szövetség, és hát kértem nagymamámat, aki hozta, ha lehet, és ki lehetne cserélni, akkor én nagyon-nagyon hálás lennék. Hát anyamám nem ígért, azt mondta, megpróbálja. Abban az időben nem igen lehetett Szentíráshoz jutni, és emlékszem, hogy nagyon vártam azt, hogy az a Szentírás megérkezzen. Aztán meg is jött, és nagyon boldog voltam, és elhatároztam, hogy fogom olvasni. Elmentem a templomban, láttam az urasztalán, mert különböző helyeken igeverseket leírva, kiírva, és hát gondoltam, hogy ki fogom keresni, meg fogom keresni. Igen ám, de az nem ment olyan könnyen, mert nem tudtam, hogy hogyan kell kikeresni. Nem volt, aki megmagyarázza nekem azt, hogy mit jelent a rövidítés, mit jelentetek az a betűk, vesszük, utána megint számok, és így tovább. És akkor elhatároztam, hogy valahogy utána járok a dolgoknak, és valahogy megkeresem. És tényleg úgy volt, hogy már nagyon késő volt, késő este volt, egy nyári nap volt, emlékszem, amikor sikerült az első igeverset saját magamtól megtalálnom. Hát én nagyon hálás voltam, és nagyon örültem neki. Valahányszor volt lehetőségem, mindig jegyzeteltem le az igét, és otthon mentem, és kerestem ki. Aztán majd később a Bibliát is vittem a templomba. Hát édesapámnak egy vállalkozása volt, ami eleinte nagyon-nagyon jól működött. Annyira, hogy szinte minden este éttermekben lettünk, meg taxival jártunk. Persze én tizenvalahány évesen úgy valahogy éreztem, hogy ez nem egészen egészséges dolog. Hát nem csak az késő esti nagy vacsorák nem egészségesek, hanem az se, hogy minden este ilyen téren és ilyenképpen vacsorázunk. Én tudtára is adtam akkor édesapámnak. Aztán az történt, hogy egy idő után sajnos, hogy tényleg, amit én már tizenvalahány évesen, 12-13 évesen láttam, jöttek a gondok is. Hát úgy jöttek, hogy nem sokra rám elment a KFT, elment több lakás is, meg autó is, és hát nagyon elgondolkoztam. Miért történt ez pont velem? Vagy velünk? Hát mire szolgáltunk rá? Én templomban járok. Hát miért van ez? Hát nem értettem. Nagyon sok kérdés volt abban az időben bennem. Isten fele. Nagyon sok kérdés úgy hangzott, hogy miért? Miért? És ez mindig ki lett egészítve azzal, ami épp aktuális volt. De azért nem hagytam el a Jóistent, hanem továbbra is mentem a templomba. Persze, elmondtam az esti fiataloknak is, ez a templomba járás, ha én most visszatekintek, akkor azt kell mondanom, hogy menekülés volt az én számomra. Úgy, hogy vannak emberek, akik menekülnek az alkoholban, menekülnek a drogokban, vagy különböző szenvedélyekben, lehet menekülni a templomban is. Még az imázban is lehet menekülni. A valós dolgok elől való menekülés volt ez a számomra. Annyira már, hogy csak ott éreztem magamat jól. És úgy gondoltam, hogy a hétköznapi életben nem tudom megállni a helyemet. Nem tudom, hogy mit kell tennem. Nem tudom azt, hogy mi lesz az életemmel. Volt olyan reggel, amikor úgy keltem fel, hogy miért kell felkelni? Miért nem lehetett azt, hogy aludjak, hogy ne keljek fel többet? Nem jutott eszembe öngyilkos gondolatok, de azok eszembe jutottak, hogy ha nem születtem volna meg, akkor biztos, hogy jobb lenne a világnak is, meg nekem is. Hogy nem hiányoznék én senkinek sem annyira. És ezek a dolgok engem akkor nagyon foglalkoztattak, és érdekeltek. De hát megszülettem, és fel kellett kelnem, kellett iskolába mennem, aztán később munkaerre is, és így tovább. 17 éves voltam, amikor nagyjából egyedül maradtam, és egy elég zsúfolt időszakban voltam, 6-tól 2-ig munka, 3-tól este 9-ig iskola, utána egyedüllét, hétvége, szombat, vasárnap, teljesen a templom, és Isten nélkül, Isten mellett, Isten közelében, de Isten nélkül éltem az életemet, döntéseimet, Isten nélkül hoztam, Isten nélkül jártam a hétköznapjaimat, egyedül mentem, terhekkel, cipeltem, aztán mikor nagyon már nem bírtam, akkor kiborultam, ahelyett, hogy leborultam volna az Úr előtt, és elmondtam Istennek, hogy ezt már nem bírom, most már valamit tegyen, és így, itt teltek a napjaim. Egészen 17 éves koromig, amikor Szentírást azért úgy rendszeresen olvastam, de valahogy Isten nem szólt akkor még sokáig hozzám. Vagy lehet, hogy szólt, de nem hallottam, nem értettem. De egy este, amikor olvastam azt, hogy Jézus feltámadott, és Pétert megkérdezi, hogy szeretsz engem, Péter, akkor úgy voltam, hogy Isten most engem kérdez meg, hogy szeretem-e őt? Hát, testvéreim, akkor nekem az válaszom egyértelműen az volt, hogy Uram, ha valaki szeret téged, akkor én az vagyok. Én szeretlek téged. Nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy te szeretsz engem. És ha akkor valaki nekem azt mondta volna, hogy Isten szeret téged, akkor azt mondtam, gyere kicsit ülj le, és beszélgessünk el. És mondjam el az életemet. Hogy hol látott te itt Istennek a szeretetét? Hogy látott te itt? És tudjátok, hogy az volt bennem, hogy persze azt Isten szeretem, hát megyek a templomban. Volt olyan vasárnap, hogy 3-szor mentem. Egyik Isten tiszteletről ki a másikba, be. Bibliát olvasok, imádkozok. Hát hogy ne szeretném az Istent? Hát mi kell több? Ugye szokták a vallásos emberek feltenni ezt? Rég egy bácsival beszélgettem, csak zárójelben jegyzem meg, azt mondja, hogy hát ő is jár a templomba, azt mondja. Egy évben még 3-szor is. Azt mondja, elmegy karácsonykor, húsvétkor, és már a harmadikat nem tudta megmondani, mikor. Pünkösdöt akart valószínű mondani. Hát én mondtam magamban, hogy nekem volt olyan vasárnap, hogy egy vasárnap voltam 3-szor. Testvéreim, de mind hiába voltam, mert az életem, ugyan mondtam, Isten nélkül ment. És akkor tudjátok, hogy Jézus feltesz a kérdést másodszor is Péternek. És azt teszi fel újból, hogy szeretsz engem. És tudjuk, hogy Péter megszomorodott, hogy szeret-e. Hát én is megszomorodtam. Mert éreztem is, akkor megértettem azt, hogy az, amit mondtam, az igaz. De nem a valóságot fedi. Mert lehet templomban járni úgy is, ahogy mondottam már korábban, hogy az ember ott van, megnyugtatja magát, és nem változik meg semmi. Lehet a pad alatta megmelegszik, de nagy dolog nem történik. Benne legalábbis. Aztán lehet úgy is a Bibliát olvasni, mint egy könyvet. Az ember ismereteket szerez, tudást szerez, adott esetben ezt meg tudja mutatni másoknak. Általános műveltség, vagy különböző dolgok, lehet így is olvasni a Bibliát. És lehet imádkozni úgy is, ahogy én imádkoztam, hogy minden imádságomnak a tartalma, lényege az volt, hogy Uram, segíts! Ez benne volt. Elején kiegészítette meg a végén azzal, ami pont aktuális volt. Emlékszem arra, hogy a kis szobámban, ahol tanultam, ahol éltem, volt egy szentkép is. És biztonság kedvéért, amikor elimádkoztam mindig az imádságot, saját szavammal tudtam, felmásztam az íróasztalra, mert magasabb volt a szentkép, megcsókoltam, hogy legyek biztos afelől, hogy Isten meghallgatja az imádságot. Tehát ami rajtam állt, én megtettem mindent. A többi az Isten dolga már. Így gondolkoztam akkor. Addig az estéig. Amikor megértettem azt, hogy a probléma az velem, hogy Isten nélkül élek. Isten nélkül élek. Hiába jártam katolikus templomba, hiába jártam unitárius templomba, református templomban, többfele is, Ha nem ismerem az Istent, ha nincsen vele kapcsolatom, ha nincsen vele közösségem, akkor mind hiába. És tudjátok meg, testvéreim, hogy akkor Isten mutat a szívemet, és megmutatta, hogy az igazi gond nem szomszéddal van, nem is a rokonaimmal, hozzátartozóimmal, hanem az én szívemben vannak a gondok. Az én szívem nincsen helyén, nincsen, nem tiszta, tele van sok mindennel. Tele van irigységgel, tele van gyűlölettel, tele van gondolatokkal, érzésekkel, vágyakkal. Sok mindent nem követtem el, mert féltem a következményétől. És úgy tűnt, hogy az ismerőseim, barátaim előtt egy erkölcsös fiú vagyok, de én ismertem, hogy milyen az én szívem, és Isten azon a este nekem a szívemet mutatta meg, a valóságot, hogy én nem vagyok külön másoknál, hanem pont olyan elveszett ember vagyok, mint azok, akik vállalják a bűnt, és sokszor a mellüket verik, és büszkélkednek, és még vicsekednek is, hogy milyen hősök, és milyen nagyok. Én is olyan vagyok. Hát nem volt ez könnyű. Nem volt ez könnyű, megmondom nektek őszintén. Nagyon nehéz volt ezt, erre szembesülni. Hogy annyi évek elteljenek, évtizedek, és akkor mind hiába az a sok minden? Hát nem mind hiába, mert Pál apostolok sem mind hiába volt az, mikor Gamáliel lábánál tanult, igaz? De odaadta az Úrnak, amit tanult, az Úr megszentelte, és visszaadta neki. És aztán felhasznált az Úr dicsőségére. De csak így lehet, amit Isten nélkül teszünk. Mert a legnemesebb dolgaink is, ha Isten nélkül vannak, azt mondja az ige, ami nincsen hitből, bűn az. És valóban így van. Tessék, mennyi mindent az ember elkövet. Aztán, mi Isten kegyelméből ott Marosvásárhelyen, egy nagyobb templomban lehettem, ahol aztán bekapcsolódtam az ifjúsági munkában is. Többen megtértek a fiatalok közül is, kialakult egy nagyon jó csoport. Több mint 100 fiatalnak lettem egy idő után ifjúsági vezető, és nagyon sokféle módon és sokféleképpen tapasztaltuk a Jóistennek az áldását. Aztán volt ébredés is azon a helyen. Itt van a drága testvérünk, Zimány József testvérünk, akit a Jóisten annak idején felhasznált ebben, hogy Marosvásárhelyen, környéken alakultak bibliacsoportok, házi bibliaközösségek, és testvéreim, olyan kapcsolatban voltunk egymással, fiatalok is, testvérek is egymással, hogy odáig el tudtunk menni, hogy már bűnt vallottunk egymásnak, hogy egymásért imádkoztunk, imaharcokba vettünk részt, nem csak általánosságban úgy köszöntöttük egymást, úgy, hanem valóban igazán érdeklődtünk egymás felől. Mentünk ki falvakban, vittük az evangéliumot, misszióztunk, árvaházakban, börtönökben, és különböző helyeken, ahova Isten indított bennünket, mentük és hirdettük az igét. Nagyon hálás vagyok ezt az időszakért. Életemnek egyik legáldottabb és legboldogabb időszaka volt. Igaz, a legnehezebb is. Ezt rögtön hozzá kell tennem. De abban az időben nagyon sokszor tapasztalhattam, különösen a Jóistennek az áldását, az ő közelségét, az ő szeretetét. Testvéreim, a Jóisten tovább vezetett, még egy néhány mondatot hadd fűzzek ehhez, és felmerült a bemerítés kérdése is az életemben. Nem volt ez egy kis kérdés. Azért sem volt ez kis kérdés, mert Isten már korábbiakban figyelmeztetett, vagyis igét olvasva szembesültem azzal, hogy a Biblia mit van, mit hisz, mit mond erről a kérdésről, igen fontos kérdésről. Az, hogy mi a helyes, mi a biblikus. Nekem ez harcomba került. Mert én úgy gondoltam, hogy hát persze, hogy mindenki megvan a maga vallásával, és mindenki nyilván azt kell képviselni, hát ez úgy szokás, ez úgy helyes, hogy mindenki azt képviseli, ahova jár, és az a jó, és az a szent, és az a tiszta, és az az egészséges, és az a jó, amit ő mond, és amit ő hisz. De hát, ha meghallgatsz egyet, akkor egyet mond, a másik másat. És akkor arra gondoltam, hogy nem fogok emberekre hallgatni én, nem embereknek a benyomása miatt fogom ezt megtenni, hatása alá, hanem engedem, hogy Isten munkálja ki bennem ezt. Hogy ő győzzön meg engem erre. De az volt az érdekes, hogy mégis a többi fiataloknak azt mondottam, hogy ti merítkezzetek, mert a Biblia ezt mondja. És akkor mondták, hát te Sándor, te miért nem? Hát azért, mondtam én akkor így, mert hát van egy réteg, akiknek nem kell. Akiket Isten ott akar használni, ahol megtértek. És akkor mondtam azt is, hogyha ugye vannak több, hogy hívják, egy teremben mondjuk van 10 égő, ott van világítás, nagyon jó, de a másik helyen van egy égő, ahol csak egy világít, akkor nem tanácsos az egyet elvenni, és odavinni, ahol van már 10. És ezek a dolgok engem már foglalkoztattak, aztán addig, amíg Isten volt, aki meggyőzött. És ezért nagyon hálás vagyok azoknak, hogy nem emberek, nem család, nem szülők noszogattak, na, fiacskám, ott van, most már kell, szépen az idő eltelt, megtenni ezt a lépést, igen, fontos lépést egyébként, hanem Isten volt az. És amikor meggyőzött, akkor engedelmeskedtem neki. Nagyon csodálatosan Isten munkálkodott ilyen téren is. Aztán az Isten tovább vezetett, nem térek ki most minden részletre, hogy a teológiára is elfelejtettem Isten kegyelméből is. 2006-ban sikeresen elvégezhettem. És azóta Isten kegyelméből ott vagyok Besztercén, családommal, 3 gyerekünkkel együtt. Hát úgy szoktam mondani, hogy ha valami jó és szép az életemben, azt egyedül Istennek köszönöm, és egyedül neki adok hálát. Kívánom, hogy az Úr áldja meg a testvéreket is, áldja meg azokat, akik még nincsenek benne Istenek országában, akik csak közel vannak hozzá, akik hallgatják az igazságot, de még nem valóság az ő életükben. Tegyétek meg, testvéreim, azt, amit Isten kér tőletek. Az idő rövid, és látjuk azt, hogy múlandóak vagyunk. És tudjátok, az marad meg az életünkben, amit Istennel teszünk, Istenért teszünk. Tényleg az marad meg. Lehet sok mindenről beszélni, hogy mai világot hogyan éljük meg az emberek, hív emberek is, milyen válságok vannak sokszor a családokban, és lehetne sorolni, hogy sokszor az anyagiak mennyire meghatározzák az embernek az életét. De én azt mondom, hogy egy dolog nagyon fontos, hogy az Úrral tegyük azt, amit teszünk. Ne az emberi befolyások, ne a kultúra, ne a többség legyen meghatározva a életünkben, hanem Isten igéje. Én ezt átéltem. Átéltem azt, amikor éjszaka egyik barátom a kapunál csengetett, és a szülei kitették, mert megtért, mert vállalta az Urat, és kis tasakkal azt mondta, hogy befogadsz-e, mert én most nincs hol laknom. Én az utcán vagyok. Nem volt hajléktalan, de a szülei kitették. Átéltünk a fiatalokkal olyanokat, miután megtértek, 2 a házi bilakörül ismerkedtek meg, és házasság lett belőle. Mind a fiú, mind a lány a szülőknek egyszerűen gyerekük volt. Mind a 2 szülő multimilliómos volt. És amikor azt mondták, hogy édesapa, édesanya, ami mennyegzőnkön nem lesz alkohol, akkor azt mondták, hogy drága jányom, drága fiam, akkor mi a mennyegzőtökön nem veszünk részt. De ez azt is jelenti, hogy nem fogunk semmivel támogatni benneteket. És akkor elmentünk egy olyan mennyegzőt, szerveztünk a fiatalok, hogy ettünk befőtett kompótot, meg különböző egyszerű dolgokat, és az egyik legszebb és legáldottabb mennyegző volt. És azt mondták, akkor sem fogunk visszatérni. Kedves szüleink, titeket szeretünk, tisztelünk, becsülünk benneteket, de ebben a kérdésben, a hit kérdésében, abban még nektek sem engedünk beleszólást. Dicsőség az önökének. Testvéreim, legyünk ilyen emberek. Ezt kívánom. Hozzunk döntéseket, határozatokat a mi szívünkben. És legyünk ahhoz konzekvensek, radikálisak, ragaszkodjunk azokhoz. Akkor is, hogyha az emberek nem teszik. Mert az Úr meg fog áldani bennünket. Amen. Testvéreim, a Nehémiás könyvénél maradtam én is, és én néhány gondolatot, már sok jó dolog itt elhangzott, nem akarom én ezeket fölülírni, de szeretném néhány igazságot mégis az igéből, ami talán még nem volt szó róla, aláhúzni. Itt a kijelezett témánk azt mondja, hogy lássuk meg a szolgálat szükségességét. Én azt a címet is adnám ennek a mai délelőttnek, hogy kezdetben volt az imádság. Testvéreim, Nehémiás könyve egy olyan könyv, ami talán kevésbé szoktunk olvasni, ha bár nem olyan rég volt jó 2 éve annak, hogy délutáni istentiszteleken vettük ezt az igét, és akkor nagyon áldott üzeneteink voltak, de jó volt újból elővenni, és újból Isten kegyelméből néhány dolgot ebből az igéből megtanulni. Itt már volt szó arról, hogy 140 év telt el. Igen, testvéreim, 586-ban Krisztus előtt volt, amikor Nabukodonozor lerombolta Jeruzsálemet, és annak kőfalait, és ez volt a 3. nagy ostrom Jeruzsálem ellen, és ebben az ostromban elvitte ugye a Isten népét, a Júdeát, illetve a Benyámint, a 2 kis törzset, déli törzseket, Babiloniába, fogságba. De Isten már megígérte Jeremiás próféta által azt, hogy mi fog történni. Hogy 70 évig fog tartani a szabadulás. hete után fog tartani a szabadulás. És nagyon lényeges dolog az, hogy Isten nem akarja az ő népét elpusztítani, hanem csak szeretné őket megtisztítani. Tehát a fogság azért van, mert van egy célja vele Istennek. Tehát ez történt körülbelül 586-587-ben, és rá, mint az igénk, mikor felolvastuk, hát úgy van, hogy és Kiszlév nevű hónapban, a 20. esztendőben, tehát ez Krisztus előtt 445. decemberében volt. Tehát 586-tól 445-ig 141 év telt el. Már két csoport hazament. Ezrás volt, akik először mentek haza, aztán Zorobábelék, aztán később ugye Nehémiás által a harmadik csoport, akik majd a kőfalat is felépítették. Elkezdtek már ott munkálkodni, elkezdtek építeni. De azt olvastuk, testvéreim, hogy jöttek rokonok, atyafia, ugye ez azt jelenti, hogy rokonsága, Hanáni, Nehémiásnak, aki nem jó hírrel jött. De az is olyan érdekes, hogy Nehémiás tudakozik Hanáni felől, hogy mi van otthon, mi van Jeruzsálemben. Pedig ő már Babiloniában született. De ő hallott Jeruzsálemről, hallott a templomról, hallott arról, hogy Isten milyen dolgokat végzett el az ő népének az életében. És testvéreim, azt olvassuk itten, hogy érdeklődik az, hogy mi van. Mint amikor egy falu belinkkel találkozunk, és eszünkbe jut a szülőföld, gyerekkorunk, és akkor azt mondjuk, hogy hogy van ottanak a dolgok, hogy van Mari néni, hogy van János bács, élnek még, halnak-e, mi van a faluban? És akkor beszámol ez a bizonyos Hanáni arról, hogy bizony szomorú a helyzet, szomorú, mert Jeruzsálem le van rontva, és a kőfalok ott vannak, és az Isten népe nem is csak nyomorúságban, mondja itt az ige, hanem nagy nyomorúságban vannak. Nagy nyomorúságban vannak. És ez a hír. Tehát hallott Nehémiás egy hírt. Most mi történik? És szeretném ezt három igazságban, pontban, ha meg tudnánk vizsgálni. Az első és nagyon fontos dolog, azt testvéreim, az, hogy nem volt részvét nélkül ez a Nehémiás. Nem mondta azt, amit egyszer a Székely bácsi mondott, amikor mondták, hogy a szomszédja nagybeteg. Azt mondta, az az ő baja, nem az enyém. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy az Isten népének a nyomorúsága az az én nyomorúságom is. Az az én bajom is. Figyeljétek, testvéreim! Ki mondja ezt? Azt olvastuk az igében korábban, hogy a királynak a pohárnoka voltam. A pohárnok az volt, ugye nagy uralkodókról van szó, akiket azért sokszor próbáltak megmérgezni, és volt, akit sikerült is. Elő megkóstolta a pohárnok, hogy nincs-e valami benne, ami nem odavaló. Mert ha nem, akkor az meghal, vagy meg kimúlik, és akkor a király megmenekül, nem iszik belőle. Többek között ezt is jelentette. Egy bizalmi ember volt ez a Nehémiás. Nem mondja azt Nehémiás, hogy hát nekem megvan az én kenyerem, amit tejbe aprítanom. Igaz, ez a hír kicsit váratlanul ért és szomorú. Hát, mondhatta volna Nehémiás, elég baj. Milyen időket élünk? Majd csak lesz valahogy. Vagy szokta mondani egyik nagy tekintélyű, azt mondja, a nagy kegyelmű majd megold mindent. Na nem így. Nem így. Hanem azt olvassuk, testvéreim, hogy ő rögtön, mikor ezt a hírt meghallja, akkor azonnal az ő szívében valami történik. Ő nem marad közömbös, nem marad közönyös afelől, amit hall, hanem őt ez a hír elszomorítja, megszomorítja, testvéreim. És ez az első és fontos igazságunk tehát, amit látnunk kell, hogy bizony milyen részét van benne. De testvéreim, tudnunk kell azt is, itt még az elején, hogy amikor hazament az Isten népe, elkezdtek ők építkezni. Úgy, ahogy gondolták, ahogy ők szerették volna. Megvalósítani templomnak is nekifogtak, egyéb dolgokat is ott elkezdtek csinálni, készíteni, javítgatni a dolgokat. De ez az igénk arról beszél, testvéreim, hogy Isten valami egészen újat akar az ő népével kezdeni. Valami olyant, amilyen még nem volt. És ez lenne a mai délelőttnek az első és igen fontos üzenet, ami számunkra. Hogy Isten a te életeddel is, a te családoddal is, a te közösségeddel is valami újat akar kezdeni. Valamit. Van neki egy terve, van neki egy célja, amit szeretne veled és általad is megvalósítani. Neked is igen fontos része lenne ebből. És szeretné azt, hogy ezt meg tudja tenni. De az első az, hogy el kell tudnod fogadni ezt, hogy Isten valami újat akar. Mert Isten nem foltozni akarja a régit, hanem újat akar adni, testvéreim. És olvasok az igében többször, a Jelenések könyvében, gyakorabban, hogy íme újjá teszek mindent. 2 Korintus 5.17-ben, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ez az újat akar Isten adni nekünk. És hadd bátorítsak ma mindannyiunkat arra, hogy ne elégedjünk meg a régivel. Testvéreim, mindannyian visszatekinthetünk életünk során, ki kevesebbre, ki hosszabbra. És valamilyen szinten átélhetünk dolgokat, eseményeket. Idős testvérekre gondolva itten átélhetik az ébredési korszakot. A 60 éves években levő ébredést. Áldott legyen az Úr mindazért, amit Isten akkor tett. Az Úré a dicsőség. De nekünk nem azt kell elsősorban visszavárnunk, hanem azért kell imádkoznunk, hogy az Isten, a nagykegyelmű Úristen tegyen ma is hatalmas dolgokat a mi életünkben, a mi közösségünk életében, ahogy ő jónak látja, ahogy ő szeretné, testvéreim, mert ő neki ma is van hatalma. Mi őt várjuk, mi ő benne bízunk, mi őhozzá fohászkodunk, őtől várjuk a segítséget, nem emberektől, nem körülményektől, nem államhatóságoktól, vagy polgári törvényektől, hanem egyedül az Úrtól, testvéreim, mert az Úr adta az ébredést, 60-as években is, így van. És ő tudja adni most is. És az Úr segítsen meg bennünket, velem együtt, hogy bár csak tudnánk ezért, ha kell, sírni, tudnánk könyörögni, tudnánk Isten elé állni, mint ahogy mondja itten az ige, hogy amikor meghallott ezt a hírt, akkor az Úr a mennyek Isten elé állt, testvéreim. Mi ki előtt állunk? Kinek a szín előtt éljük az életünket? Párhuzamosan ugye délutánként a Mózes első könyvét veszük, és a harmadik fejezetnél tartunk, vagy a másodiknál pontosabban, viszont nem sokára lesz szó Kain és Ábelről. És tudjuk, hogy Kain miután vétkezett, Isten őt figyelmeztette. Azt olvassuk, hogy elment az Úr színe elől. És többet a Szentírásban, hát mi elvétve, mint negatív példát Kain megemlít az ige, de mint szereplőt már nem. Már nem. Testvéreim, miért nem? Azért, mert elment az Úr szín elől. Testvéreim, hol éled a te életedet? Hogyan éled a életedet? Kinek a szín előtt éled az életedet? Az Úr előtt? Van neki hatalma arra, hogy beleszól a te életedben? Ha ki áthúzza a terveidet, céljaidat, vágyaidat, és ne soroljam tovább, vagy azt mondod, Uram, van nekem tervem, csak nincs elég erőm ahhoz. Kéne a segítséged, gyere, légy szíves, és segítsél. És majd, amikor elvégzed, akkor majd kicsit tovább állhatsz. Aztán, amikor megint szükségem van, akkor majd szólok, vagy mondtam még valaki, akkor intek egyet neked. És akkor te megint jössz. És akkor megint segítesz, aztán én megint megyek az én utamon, és akkor így gondolják el, testvéreim, a keresztény hívő életet. És nem úgy, ahogy mondta Pál apostol ott, Saulus pontosabban, a damaszkuszi úton, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudta ő, addig jó, nagyon mit akar cselekedni. De ott az élete megváltozott. Az Úr segítsen, hogyha bennünk is bárcsak tudna megváltozni. Tehát nem a régit álmodta vissza, hanem azt, amit az Isten akart az ő népének elvégezni. Mert Nehémiás valami újnak az első embere. Valami egészen mást akart, testvéreim. És hadd mondjam el azt, amit olvasunk a Jeremiás síralmaiban. Jó várni és megadása lenni az Úr szabadításáig. Testvéreim, hosszú idő telt el. 140 esztendő. Az egy hosszú időszak. De mégis türelmesen várták. Hiszen most sokszor kiáltottak az Istenhez. Hiszen most sokszor ott volt a szívben a vágy. Uram, már add meg a szabadítást. Valamit már cselekedj, Uram, a te néped életében. De amikor Nehémiás hallotta a hírt, valami egészen új történik. Valami egészen más. Még nem lehetett még tudni, hogy mi fog történni. Isten terve már kezdett megvalósulni. Isten terve ott kezdett megvalósulni, testvéreim, hogy Nehémiás, amikor hallotta a hírt, akkor leborult a menny Isten előtt, és elkezdte, testvéreim, ezt a bűnvaló imádságot mondani az Úrnak. Csodálatos a dolog, testvéreim. Még nem is kért. Még nem is mondta az Uram, itt van a terv, itt van a probléma, ebben segítsél, mindjárt majd erről lesz szó, hanem az Úr előtt az ő szívét öntötte ki. Testvéreim, az Úr segítsen bennünket, hogy mi is így tudjuk tenni. Jeremiás 4:3-ban azt olvassuk, hogy szántsatok új szántást, és ne vessetek a tavalyi gyomok közé. Ugye az Isten az ókorban Izrael népe is nem szántóvető nép volt, hanem vetőszántó nép volt. Elővetettek, és utána szántottak. És úgy került be a mag, és azért olvasok a Jézusnál a példázatban a négyféle talajról, hogy kövesve különböző helyekre esett. Miért? Azért, testvéreim, mert előbb a magot vetették, aztán utána szántották be. Testvéreim, merjük gyomornak nevezni azt, ami nem jó az életünkben. Ami elszáradt, azok a tövisek a tavaly aratás óta felnőtt gyomok lettek. Elszáradt gyomok, de meg tudták ölni a magot. Gondoljunk vissza életünkre, az, ami nem jó, az, ami nem az Úr szerint való, ami gyom, attól kérjünk szabadulást. Persze, testvéreim, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden, ami régi, az nem jó. Távol legyen tőlünk. Tudjuk nagyon jól, hogy Izsák kiásta a kútakat, amiket az atya annak idején ásatott, de a filiszteusok az irigységből betömték, igaz? Mert a régi kútakban is ott volt az áldás, ott volt az öröm, ott volt mindaz, amihez szükségük volt. Testvéreim, mi is, hadd legyünk ilyen emberek. Emlékezzünk, adjunk hálát az elmúlt esztendőkért, amikor Isten kegyelmét tapasztalhattuk. De hadd legyen majd előtt egy olyan alkalom, ami számunkra. Amikor készek vagyunk önmagunkat teljesen megüresíteni, és átvenni az Úrtól, amit akar nekünk adni. A régi áldásokat is Isten megújíthatja, de Istennek a nagy tetteit nem szabad elfelejtenünk. Lehet esetleg az is, hogy itt inkább arról van szó, hogy ami a régi életünkhöz tartozik, ami a régi dolgokhoz tartoznak, azt ne próbáljuk mi mindenképpen visszacsempészni az életünkben, hanem attól legyünk teljesen szabadok. Az Úr adjon nekünk ebben is teljes előremenetelt. A második fontos dolog, testvéreim, az, hogy tehát Nehémiás, miután hallott ezt a hírt, nem maradt részvét nélkül, hanem összetörik magában roskat. Ez másfajta összeroskadás, testvéreim, mint az élet terhének az összeroskadása. Erre Jézus azt mondja, ez a teher könnyű és gyönyörűséges teher. Mert ez nem önmagáért való imádság, nem is a hozzátartozóért való imádság, hanem ez egy közben járó imádság az Isten népéért, Izraeli testvéreim. Mert mondhatná újból Nehémiás azt, hogy hát nekem a legszükségesebb megvan, és aztán valahogy lesz. De amikor meghallja ezt a hírt, akkor először is szomorú lesz. És elkezd sírni, testvéreim. Nem tudom, hogy szoktuk-e ezt gyakorolni. Szoktunk-e sírni Isten népéért? Szoktunk-e sírni azért, hogy a magyar népünk egyre fogy? Hogy vannak falvaink, ahol halnak ki a magyarok, és már nem lehet hallani magyar szót? Hogy a szorványban úgy van, tehát valaki a missziós konferencián, hogy a nagyszülők tudtak beszélni magyarul, értettek magyarul, a fiaik éltenek magyarul, de már nem beszélnek, és az unokák már nem is beszélnek, és nem is értenek. És ez nem is olyan messze vannak tőlünk, innen Szatmár Németitől. Egy kicsit keletebbre nyilván. Testvéreim, ez is ott van, de még inkább fáj nekünk közösségeink állapot, gyülekezeteink állapot, hogy vannak. Vagy van bennünk részvét, és azt mondjuk, hogy hát elég szomorú, majd csak lesz valahogy, és tovább megyünk. Testvéreim, itt az igény többről beszél, mint csupán részvétről. Itt arról van szó, testvéreim, amit manapság a lelki gondozók, pszichológusok nagyon hangsúlyoznak, empátiáról van szó. Arról van szó, hogy belehelyezi magát Nehémiás abban a helyzetben, amiben van az Isten népe. Neki nem mindegy, mi lesz Isten népével. Neki fontos. Mint ahogy Ábrahámnak se volt mindegy, hogy mi lesz Sodomának a végkifejlete. Nem mindegy neki. Mert azt olvassuk, hogy Ábrahám például ott áll az Úr szín előtt. És addig ott van, ameddig Isten meggyőzi őt, hogy meghallgatja az imádságát, és fog cselekedni. Nem csak elmondja a kérését, aztán elment, hanem ott van, úgy mondta veres testvérünk, állott emlékű veres testvér, hogy amíg ittatta az Úr a kérésemet, addig voltam az Úr előtt. Az ő benne maradt. Amíg ittatta.
amíg adott egy meggyőződést a szívedbe, hogy most már jó helyen van a te kérésed. Ő majd cselekedni fog, amikor jónak látja. Most már eredj békességgel. Az Úr adja nektek, testvéreim, hogy így tudjunk az Úr elé járulni. Ilyen imádkozó emberek legyünk. Testvéreim, az volt a cím ennek a mai alkalomnak, hogy kezdetben volt az imádság. Hogy mielőtt Nehémiás tett volna valamit, összehívta volna a tanácsot, ement volna a királyhoz, meghánta, vette volna a dolgokat, ő már legelőször az Úr elé járult, testvéreim. A mennyek Urához járult. És neki öntöttek a szívét. Az Isten igéje gyakran használja ezt a képet, hogy önts ki a te szívedet az Úr előtt, mint a vizet. Önts ki, ami benne van. Ha tele van a te szíved fájdalommal, tele van keserűséggel, mint ahogy Annának tele volt, lásd, Sámuel édesanyjának, akkor azt öntsed ki. De az Úrnak önts ki, ne az embereknek, ne a szomszédnak, ne a nem tudom kicsodának, hanem egyedül az Úrnak. Mert az Úr az, aki megért, és az Úr, aki tud cselekedni. Testvéreim, szomorúság, fájdalom ott van, tehát ennek az emek az életében roskadás, de ez egy másfajta teher. Ez olyan, mint ahogy Pál apostol mondja a 2 Korintus 7:10-ben, mert az Isten szíve szerint való szomorúság az, amikor az ember a bűnei miatt szomorkodik, és az megbánatlan megtérés szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halál szerez. Tehát testvéreim, sír. A nagy feszültség feloldódott. Úgy szokták mondani ezt, hogy a szelep, ugye, ami a gőzt kiengedi, az most már ki van engedve. De ez még nem minden. A sírása még nem oldja meg a dolgot, hanem azt olvassuk, hogy imádkozik. Az Úrhoz imádkozik. Az Úr jelen létében van, testvéreim. És várja, hogy Isten cselekedjen. Várja azt, hogy Isten munkálkodjon. Igaz? És azt olvassuk itten, hogy erről egy néhány szót hadd említsek, hogy mi az imádság tartalma? Hogyan imádkozik? Harmadik pontként. Testvéreim, először is az Urat megszólítja Nehémiás. Mint ahogy a mi atyánkat van, Jézus tanított bennünket. Jézus azt mondotta, hogy így imádkozzatok, nem azt mondta, hogy ezt imádkozzátok csupán, hanem így. Egy mintaimádság. Van benne egy megszólítás. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben? Itt meg azt olvassuk, hogy Uram, mennek Istene. Testvéreim, nagyon fontos a megszólítás. Nagyon fontos. Mert ezzel a hitünket, a mi bizalmunkat fejezzük Isten fele, amikor Isten megszólítjuk. Hogy kinek tartjuk őt? Kicsoda Isten a te számodra? Hadd kérdezzem meg így egészen személyesen. Tudjátok, hogy nagyon sok úgynevezett keresztény hívő embernek csak megváltója van? Nagyon sok keresztény hívő embernek csak királya van? Gyógyítója van? Tanítója van? Csodatevője van? És egyre kevesebb keresztény hívő embernek van ura? Márpedig Jézus Krisztus a mi életünkben nem úgy akar bejönni csupán, mint megváltó, mint szabadító, mint király, hanem úgy, mint uraknak ura, királyoknak királya. Mert ez a bűnnek és ez a hitnek a lényege, hogy ő mondja meg a életedben, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert az ősi bűn, az eredeti bűn ez volt Ádámnak és Évának. Nem az, hogy nem tudom, miről szedtek. Hát arról a fáról, ami a jó is, a rossz tudásnak a fája volt. Amit Isten magának tartott meg. Hogy ő mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz. De az ember kivette ezt Isten kezéből. És azóta az ember nagyon jól tudja, mi a jó neki. Hány alkoholistával találkoztam és beszélgettem, és azt mondta, hogy tudom, mi a jó. És az egész családja és az egész ismerősei mindenki tudták, hogy milyen rossz állapotban van. De ő tudta, hogy mi a jó. Testvérem, tudod te, mi a jó? Én nem tudom. Sokszor csak gondolom, hogy mi a jó. És aztán kiderül később, hogy nem az a jó, hanem itt az Úr mond jónak, ami az Úr akarata. Mert az Úr akarata az egyedül a kedves, jó és tökéletes akarat. Minden más akarat, testvéreim, nem. És ezért mondjuk a mi atyánkban többek között a legnehezebb kérést, hogy legyen meg a te akaratod. Mert amikor kimondom, hogy legyen meg a te akaratod, akkor az én akaratom meg kell halljon. Mert vagy az ő akarata valósul meg, vagy az enyém. A kettő együtt semmiképpen nem lehet. Testvéreim, azt mondja, Uram, mennek Istene! Figyeljte, testvéreim, ő nem egy emberhez, nem az akkori királyhoz, uralkodóhoz, Szalad, akinek azért hatalma volt abban az időben, Perzsa királynak. Nem, testvéreim. Van valaki, aki sokkal nagyobb, aki sokkal hatalmasabb, aki majd parancsolni fog ennek a földi uralkodónak is, hogy irgalmasságot cselekedjen. Ő ahhoz megy, testvéreim. A mennynek Istenéhez. Hadd járuljunk, testvéreim, mi is hittel, bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy meghallgatásra találjunk, testvéreim. Az Úr áldjon meg benneteket, hogy hozzá meneküljetek. Hozzá menjünk. Olvastam egy helyen, hogy a cirkuszistákat, akik cirkuszban különböző dolgokat tesznek, nem mindig jókat és szépeket, ez most egy másik kérdés, őket arra tanítják meg, hogy hogyan kell először esni. Hogy mindig, amikor esnek, akkor ne üssék meg magukat. A hív embernek is itt van a példája. Hogy amikor jön a probléma, amikor jön a nehézség, akkor az Isten elé esni. Térdre esni. Térdre esni, és akkor nem tudnak annyira magadat. Akkor is lehet, hogy fog fájni, különböző dolog, de az Úr elé esel, az Úr kezében esel, akkor azt mondja az ige, csak annyi fog történni veled, amennyire szükséged van. Mert a nagyobb ütést, testvéreim, az Úr fogja majd kifogni. Mint ahogyha egy könnyelző van ebben az énekeskönyvben, és megütjük a könyvet, akkor valószínű, hogy előbb és nagyobb részt a könyv fog meghibásodni, és utána könnyelző. De a nagyobb ütést a könyv ki fogja fogni. Így van, testvéreim. Ilyen a mi életünk is, ha Isten kezében vagyunk. Én ezt kívánom a testvéreknek, hogy hadd legyünk efelől meggyőződve. Bizonyosak, testvéreim. Ne legyen itt kérdőjeleink a mi szívünkben, hogy vajon így, vajon úgy, vajon tényleg ott vagyok, vajon mennyire vagyok ott, vajon mind, hanem ma reggel hadd legyünk az Úr előtt megállva, és elmondva azt, hittel, bizalommal, Uram, én azt szeretném, ha te kezedben lenne az én életem, az én családom élete, az én közösségem élete. Az Úr erősítsen, és ebben is, testvéreim, bátorítson bennünket. Aztán, testvéreim, mit tart ez az imádság? Miután megszólítja az Istent, azt mondja itten, hogy aki megtartja a szövetségét. Testvéreim, Istent emlékezteti? Az Úr örül annak, amikor őt emlékeztetjük az ígéreteire. Mert azokat Isten hallgatja meg, kéréseinket, amelyekre vannak ígéreteink. Arra mondja Isten, hogy amen. És ezért nagyon jó, hogy az igét a szívünkben legyen, és adott esetben imádságban is elmondjuk. Az igéket, amit Isten a szívünkre helyez. Azt mondja, hogy szövetség Istene, aki megtartja az ígéretét. Az Úr megtartotta az ígéretét? Nehémiás életében megtartotta. És higgyük el, testvéreim, ami életünkben is megtartja. Az életemben is megtartotta az ígéreteit. Igaz, hogy várni kellett. Igaz, hogy 141 év nem kicsi időszak egy ember élet. Az ember életek figyelemmel vételével. Hosszú időszak. Két ember öltő. Két generáció is. De Isten akkor is megtartja az ő ígéretét. És ez a legeslegfontosabb. Legyünk erről meggyőződve. Mert sokan mondják az utolsó időben, mondja Péter apostol, hogy hol vannak az ő ígéretei. Hiszen amióta az atyáink elhaltak, minden új van, ahogy volt. Igaz? De nem késlekedik az Úr az ígéreteivel. Nem késlekedik, testvéreim. És mi bízunk ebben. És az Úr áldjon meg a mi szíveinket, a mi életünket, testvéreim. Ő a király szívét is arra tudja indítani, ahova akarja. Ő minden az ő kezében tart. Csak hogy még van itt egy fontos dolog. Azt mondja az ige, testvéreim, hogy elmondja, hogy vétkeztek. Bűnbánatot tart, Nehémiás. Nem kér, hanem bűnbánatot tart. Az Istent megszólítja, és utána pedig bűnvallást tesz. Miért van erre szükség, testvéreim? Azért, mert bűnvallás nélkül, bűnbánat nélkül nincs új. Nincs új. Nincs megtérés, nincs újjászületés, nincs megújulás, nincsen semmi bűnbánat nélkül. És az ördög, testvéreim, ezt akarja sokszor, hogy sporoljuk le. Különböző evangelizációkban, különböző modern tanítók jönnek, testvéreim, hozzánk is jöttek. Volt évek ezelőtt valaki, olyan mikrobusszal jött, hogy neki keresztelő medencétől minden volt az autójában, testvéreim. Olyan nem tudtunk mondani, hogy ne lett volna. Ha kellett volt olaj, ha kellett volt ez is, ha kellett volt az is, mindene volt. És beszélt. Sok jó igazságot mondott el egyébként. Csak egy dolgot hiányoltunk akkor. Evangelizációra hívtuk, nem gyógyító alkalomra. Később derült ki, hogy tud azt is. Vagy valamilyen szinten gyakorolja. Hanem tudjátok, hogy mi? A Krisztus. Az ő keresztje, az ő szenvedése, az ő halála és feltámadása. És éreztük, hogy valami mégis hiányzik. Újat mond, nagyot mond, de hiányzik az, ami életünket megtartja. Az, ami a mi életünket meg tudja tisztítani, testvéreim. Tudom, testvéreim, hogy titeket is az környékezhet a bűn, az ördög olyan tekintetben, hogyha jönnek valakik, akkor valami olyat mondjanak, amit még nem hallottunk. Valamit, amit még mondta, egyszer nemrég valakit hívta evangelizációra, és na, nálatok milyen látványosságok vannak? Így volt a kérdés. Mondom, nálunk nincs látványosság. Hát mi van nálatok akkor? Azt mondta. Nálunk, azt mondtam, hallás van. Evangélium hirdetés van. Mert azt mondja Róma 10:17, hogy a hit hallásból van, nem látásból. És a hallás pedig az Isten ígé által, testvéreim. És erre nem mondhatunk más, mint de ma delelőtt, hogy Uram, a te ígéd igazság. Semmi más nem mondhatunk erre, testvéreim, csak ezt. Mert a hit hallásból van. Hogy az Úrnak van hatalma, hogy csodák is legyenek, az is biztos. És ez is imádkozhatunk. De nem foglalhatja el a helyét a Krisztus keresztje, a róla szól örömhír és üzenet, az Úr segítsen bennünket ezzel. Tehát bűnt vall ez az ember. Bűnt vall, és testvéreim, nem általánosságot mond. Nem azt mondja, mint mondta egyszer valaki, hogy hát a ló is megbotlik, pedig négy lába van. Nem ilyen, ez nem bűnvallás. Hát akkor én gyarló ember. Még az se bűnvallás, hogy Uram, mi bűnösek vagyunk. Hanem az a bűnvallás, amit mondott a vámszedő a templomban, hogy Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. A kis Beszter címen egy gyógyszertárunk is, és szoktuk különböző dolgokat ott testvéreknek adni. De amikor jönnek a testvérek, és szükségük van gyógyszerre, akkor nem úgy szoktuk adni, jaj, beteg volt, test, igen, tessék egy gyógyszer, amennyi. Neked te is beteg, tessze neked is egy gyógyszer. Hanem megkérdezni, megvizsgálni őket. Pontosan mi a probléma? Van-e receptetek, ha olyan komolyabb dologról van szó? Mert nem lehet csak akármit adni, akárhogyan. Értjük, testvéreim? Megvan minden betegségnek a maga gyógyszere, és még az sem mindig segít. Hát, amíg mást adunk. Testvéreim, így van valahogy a bűnvallással is. Nem általánosságban, nem nagyjából kell elmondani, hanem személyesen. De azt olvasok itt, testvéreim, hogy Nehémiás azt mondja, hogy ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, ez nem kérdés, hogy ő Isten szolgája, elsősorban az övé, és utána pedig a királyi, melyel én könyörgök most előtte nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáért, és vallást teszek az Izrael fiainak bűneiről. Testvéreim, nem arról tesz vallást, hogy Nabukodonozor mennyi rosszat tett velük annak idején. Hogy mennyi mindenen keresztül kellett menniük az Isten népének. Mert azt is elmondhatta volna, de az nem lett volna bűnvallás. Hanem azt mondja el, hogy ők mit tettek. Ők? Hát Nehémiás meg sem volt születve. És itt van még egy nagyon fontos dolog Nehémiásnál, testvéreim. Hogy Nehémiás, amikor az Úr elé járul, és az Isten nagy emberei, amikor az Úr elé járulnak, lásd Mózest, lásd Ezrást, lásd Dánielt, a bűnbán imádságát, Dániel 9-et például, akkor mindig úgy mondja a bűnt, hogy ő is közöttük volt. Na, ez az ember szereti az ő népét. Igaz, testvéreim? Közöttük volt. Hogy ő is bűnt követett el. Pedig ő nem is élt akkor. És mégis. Mert annyira szereti az ő népét. Mert olyan drága nekik az Isten népe, mint ahogy olvassuk Mózesről, hogy hitáltal hagyta el Egyiptomot, és nem félvén a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant, és inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráival gyönyörűségét. és Egyiptom kincseinél nagyobb gazdaságnak tartván a Krisztus gyalázatát. Mert a megutálásra tekintett. Testvéreim, én kívánom azt, hogy az Úr segítsen, hogy tudjunk így imádkozni. Legyen a mi életünk, a mi imádságaink ilyen bűnvánó imádságok, bűnvaló imádságok. Legyünk az imádság embere. Mert ahhoz, hogy Isten valami újat tegyen, akár közösségünk életében, ahhoz szükség van, hogy legyünk ilyen emberek, akik készek vagyunk az Úr elé járulni. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim, hogy Isten tehát újat akar a mi életünkben. Nem valamit újra megint, hanem egészen újat. És legyen ez ott bennünk. Tehát bűnbánó imádság, Istenhez való bizalom, és azt mondja Jézus Krisztus, és az Istennek békesség, amely minden értelmet felülhalad, a ti szíveteket meg fogja őrizni. Testvéreim, így ment a királyhoz. Mert ha látjuk majd a másik fejezetben, nem csak az volt gond, hogy szomorú volt, úgy gondolták ezek a nagy pogán királyok, hogy nem lehet valaki mellettük szomorú. Mert az azt jelenti, hogy akkor az nem elég annak, aki mellettük van, hogy látják a királynak az orcáját. Mert úgy gondolták, hogy a királynak az orcája a legnagyobb dolog a földön, ha láthatják. És Isten előtt, miután megállt, kapott az ő szívében bizonyosságot, már úgy szólítja meg a király előtt Istent, hogy atyánk, atyánk Istenem, és Isten oltalmatlan az ő élete. Mert előbb, testvéreim, az Úr elé állt. És ezért mehetett a királyhoz. Testvéreim, legyünk mi is így. A mi szívünkben, a mi életünkben. Tudjunk az Úr elé járulni. Tudjuk az Úrnak megvallani mindaz, ami ott van a mi életünkben. Hogy amikor kimegyünk a hétköznapokban, akkor az Úr legyen ott, mint egy pajzs a mi életünkben. Hogyha érnek különböző dolgok is az életben, legyünk afelől meggyőződve, hogy Isten velünk van. Hát így áldja meg az Úr a mi életünket, a mi családjainkat, a mi közösségünk életét. És kívánom az Úr áldja meg a közösség életét is, és bárcsak az Úr adná meg, hogy az elhangzott igazság, amelyeket hallottunk, ne csak igazság legyen, amivel egyetértünk, hanem valósággá is váljon a mi számunkra. Amen.
Oh,
Áldunk és magasztalunk téged, áldott Urunk, Jézus Krisztusunk, azért, mert te ebben is példát hagytál nekünk, hogy hogyan kell közben járnunk. Hogy a kereszten nem önmagadért imádkoztál, hanem másokért érettünk, akik oda juttattunk téged, Uram, a keresztre. Hálát adunk neked azért, hogy te nem csak példát hagysz, hanem erőt is adsz. Hogy amikor hallunk egy hírt, talán nem jót, rosszat, akkor ne esünk kétségben, hanem ne is letargiában, hanem tudjunk te eléd megállni. Tudjuk kiönteni a mi szívünket. Tudjunk közben járni népünkért, gyülekezetünkért, országunkért. Uram, bocsásd meg azt, amikor csak megállapítottunk dolgokat, hogy nem mennek jól, de nem tettünk érettük majdnem semmit. Imádkozunk azért, hogy újíts meg bennünket. Az odaszánásban, az együttérzésben, a részvétben. De Uram, attól ne csak részvét legyen, különböző hírek hallatál, amikor érnek bennünket, hanem legyünk készek, Istenünk, arra, hogy tegyünk mindent, ami tőlünk telhető. És Uram, megértettük ezre a mai délelőtön azt, hogy az imádság volt kezdetben. Így épülhetett fel Jeruzsálem kőfala, így lehetett nagyon sok áldás Jeruzsálem mások számára is. De volt egy imádkozó ember. Urunk, magasztalunk ezért is, hogy ma este, ma délelőtte nem embereket kérsz, hanem engem és bennünket személy szerint, egyenként arra, hogy legyünk olyan emberek, akik odaállunk a résre, hogy az ország ne pusztuljon el. Kérünk, Istenünk, segíts meg bennünket, add kitartást, adj hitet, add reménységet, hogy tudjuk ezt tenni. Imádkozunk, hogy áld meg az elhangzott igét a mi szívünkben, és áld meg, Uram, napunk további részét is, kegyelmedből. Amen.